A résre, újra, hősök, fel a résre. Vagy angol holttest tölti meg a bástyát? Ó, jó földieim, mutassátok meg, angol emberek, mezőinken mi tűzgyúl. Legyetek méltók hazátokhoz. Shakespeare, 5. Henrik. Cedric, bár nem bízott túlságosan Ulrika üzenetében, nem mulasztotta el, hogy továbbadja Laxninak és a fekete lovagnak. Ezek persze nagyon megörültek a hírnek, hogy van egy barátjuk odaben a várban, aki szükség esetén megkönnyítheti bejutásukat. Teljesen egyetértettek a szárszal abban, hogy a rohamot még a legkedvezőtlenebb körülmények között is meg kell kockáztatni. Mert ez az egyetlen módja annak, hogy kiszabadítsák a foglyokat a kegyetlen Front-de-Boeuf kezéből. Alfred király nemesvére forog veszélyben, hangoztatta Cedric. És egy előkelő hölgy becsülete, tette hozzá a fekete lovag. És Szent Kristófra, kinek képe az övemet díszíti, mondta a derék híjász. Ha nem volna más okunk a rohamra, csak a szegény vambának, a hűséges fickónak a megmentése, no, akkor is inkább feláldoznám fél karomat vagy fél lábamat, sem hogy egyetlen hajszála is meggörbüljön. Ezt tenném én is, helyeselte a jómen szavait a mulatós barát. Mert higgyétek el, jó uraim, nem minden bokorban terem egy ilyen bolond. Na, már úgy értem, olyan bolond, aki büszkesége lehetne céhének és mestere a mesterségének, aki olyan ízessé és fűszeressé tud tenni egy kupabort, mint egy oldal jófajta szalonna. Na, hát csak annyit akarok mondani, jó testvérek, hogy egy ilyen bohóc megérdemli, hogy egy magamfajta barát mindig kiálljon érte, ha csávába kerül. Na, kiálljon érte imával, meg ha kell, de egy jó fütykössel is, ha arra van szükség. Szóval így lesz, amíg misét tudok mondani, vagy egy fütyköst meg tudok forgatni. Ezzel megpörgette feje fölött súlyos alabárgyát, olyan könnyedén, mint egy pásztorgyerek a maga vékony kampós botját. Színigaz, szent remete, mondta a fekete lovag. Olyan igaz, mintha maga Szent Dunstan mondta volna. És most derék Laxley, nem volna jó, ha a nemes Cedric venni át a roham vezetését. Nem, nem, én szó sem lehet róla, tiltakozott Cedric. Sohasem volt eddig alkalmam tanulmányozni, hogy hogyan kell bevenni, vagy megvédeni a zsarnoki hatalom-e fészkeit, amelyeket a normannok építettek az én szerencsétlen hazámban. Persze harcolni fogok a legelső sorban, de azért becsületes szomszédaim nagyon is jól tudják, hogy nem vagyok tapasztalt katona. Nem értek én a hadviselés mesterségéhez, vagy az erődök bevételéhez. Hát, ha már így áll a dolog, ami nemes Cedric barátunkkal, mondta Laxley, készséggel, no jó, hajlandó vagyok magamra vállalni az íjászok vezetését. És akasszatok fel a tanács fánkra, ahol össze szoktunk gyűlni, megbeszéléseket tartani. Na, oda kössetek fel, ha a várbelieknek okuk lesz örülni az én vezérkedésemnek. mert ha bármelyik közülük csak egy pillanatra is kidugja fejét a fal mögül, no, abban a pillanatban annyi nyilvesszőt szórunk bele, mint karácsonykor szegfűborsot a szalonnába. De az ostrom vezetését nem vállalhatom. Derekas beszéd, vitéz, íjjász, mondta erre a fekete lova. De ha méltónak gondoltok a bizalmatokra, és akad köztetek elég vitéz férfi, aki hajlandó követni egy igazi angol lovagot, mert annak joggal nevezhetem magam, akkor minden ügyességemmel, amelyre a tapasztalat tanított, készen vagyok vezetni a rohamot e vár falai ellen. Miután így kiosztották a szerepeket a vezérek között, megkezdték az első támadást, amelynek kimenetelét már nem ismeri az olvasó. Amikor a külső erődöt elfoglalták, a fekete lovag értesítette Laxlit az örvendetes eseményről. Egyúttal megkérte, tartsa csak szemmel a várbelieket, és akadályozza meg, hogy erőiket egyesítve váratlan kirohanást kíséreljenek meg a külső erőd visszafoglalására. Ezt a lovag minden áron el akarta kerülni, mert tudta, hogy csapata hiányosan felszerelt, fegyelemhez szokott, hevesvérű, de gyakorlatlan önkéntesekből áll, akiket erősen próbára tenne egy hirtelen támadás. Viszont a másik oldalon a normann lovagok zsoldosai állnak velük szemben, gyakorlott veteránok, akik jól fel vannak szerelve a támadás és a védekezés fegyvereivel egyaránt. Ha nincs is meg bennük az ostromlók lelkesedése és lendülete, ez többé-kevésbé pótolja önbizalmuk, amelyet tökéletes fegyelmüknek és a fegyverforgatásban való jártasságuknak köszönhetnek. A szünetet a lovag arra használta föl, hogy egy úszó hidat, vagyis hosszú tutajt állítson össze. Ennek segítségével remélt átkelni az árkon a várbeliek minden védekezése ellenére. A munka bizony jó ideig eltartott, amit a vezérek nem is sajnáltak, mert így módon Ulrika ráért arra, hogy végrehajtsa az ostromlók javára szolgáló tervét, bármi legyen is az. Amikor a tutaj végre elkészült, a fekete lovag ezt a beszédet intézte az ostromlókhoz. Nincs értelme, kedves barátaim, tovább várni. A nap már megy lefelé nyugaton, és engem olyan ügy szólít, amely nem engedi, hogy még egy napig késlekedjem itt köztetek. Azon kívül valóságos csoda lenne, ha a lovasok nem érkeznének meg hamarosan Yorkból. Nyakunkba szakadnak, ha nem fejezzük be sürgősen a dolgunkat. Így hát én csak azt mondom, hogy egyiktek siessen gyorsan Laxlihez, és kérje meg, zúdítson hatalmas nyűzzáport a vár túlsó oldalára, és törjön előre, mintha rohamra akarna menni. Ti pedig, igaz szívű angolok, segítsetek nekem, és álljatok készen arra, hogy mihelyt ezen az oldalon kinyílik a külső erőd kapuja, a tutajt hosszában betaszítsátok az árokba. Bátran kövessetek csak, keljetek általam a vizen, és segítsetek betörni azt a kijáratot a vár főfalának közepén. Nos, akinek nincs innyire ez a vállalkozás, vagy nincs elég jól felszerelve, hogy részt vehessen benne, kapaszkodjék fel a külső erő tetejére, és feszítse meg íján a húrt füléig. Vigyázzatok, hogy nyíl üdvözöljön oda át mindenkit, aki a bástyán mutatkozni mert. Vegyétek el tőle a kedvét egyszer és mindenkorra. Nos, nem ez, Cedric, nem vennéd át a parancsnoklást azok fölött, akik itt maradnak? Nem, sajnos nem, Hillward lelkére, soha, soha, kiáltott fel a szerz. Hadat vezetni nem tudok, de az utókor megátkozza a síromba, ha nem küzdenék az elsősorban, bárhol, ahová rendez, csak elől legyen. Tulajdonképpen az én ügyemről van szó, így hát illő, hogy a legforróbb helyen harcoljak. De azért gondol csak meg, nem ezt szársz, mondta a lovag. Nincs se vérted, se páncélod, semmi egyebed. Csak ez a könnyű sisak, a pajzsod meg a kardod. Annál jobb, felelte Cedric. Én legalább könnyebben fel tudok kúszni azokra a falakra. És bocsásd is meg a 70 kedés lovagul, ma majd meglátod, hogy egy 100 éppen olyan bátran tárja ki csupasz mellét az ellenségnek, mint egy norman a vértjét és páncélját. Hát akkor... Akkor Isten nevében, szólalta a lovag, nyissátok ki az ajtót, és lökjétek a vízre az úszó hidat. Hirtelen kinyitották a külső erőd kapuját, amely az árokra nyílt, éppen szemben a vár főfalának kapujával. A rögtönzött hidat előre taszították, és csak hamar ott lebegett hosszában a vízen, összekötve a várat a külső erőddel. Természetesen meglehetősen csúszós és veszélyes átkelés tett lehetővé egyszerre két ember számára az árok fölött. A fekete lovag nagyon is tudta, milyen fontos, hogy meglepjék az ellenséget. Ezért aztán villámgyorsan a hídra ugrott, és szerencsésen át is jutott a túlsó partra. Nyomában pedig Cedric. A fekete lovag bárgyával tüstént döngetni kezdte a várkaput. A nyíl és kőzápor ellen, amelyet a várból reázúdítottak, bizonyos védelmet talált az egykori felvonó híd romjaiban. A felvonó hidat a templomos rombolta szét, amikor a külső erődből visszavonult. De az ellensúly épségben maradt, és lelógott a főpillérről, fedezéket nyújtva a fekete lovagnak és persze Cedricnek. Követőik már nem fértek el ott, és tüstént nyilak tömege repült feléjük. Két embert halálos találat ért, kettő meg beesett az árokba. A többiek erre visszavonultak és behúzódtak a külső erődbe. Cedric és a fekete lovak helyzete most már igazán veszélyes kezdett lenni, és még kétesebbé vált volna, ha az íjászok a külső erődben nem védekeznek olyan derekosan. De sűrűn és szakadatlanul röpítették nyilaikat a bástyákra, magukra vonva a vár védőinek figyelmét, hogy így lélegzethez juttassák a két vezért a kapuban. Enélkül már régen végeztek volna velük az ellenzék lövedékei. De helyzetük így is aggasztó volt, és percről percre romlott. Szégyeljétek magatokat, ahányan csak vagytok! Kiáltott fel de Bárci a körülötte álló katonákra. Ti íjászoknak nevezitek magatoknak, és eltűritek, hogy az a két ember ott lenn a kapuban, a várfal tövében, kinevessen benneteket. Gurítsátok rájuk a bástya oromköveit, ha jobbat nem találtok. Csákánt és feszítővasat ide, Le azzal az óriási kővel, ordította, és egy súlyos, faragott kőtömre mutatott, amely kiállt a melvédből. Ebben a pillanatban az ostromlók meglátták a vörös zászlót a torony szögletében, azon a helyen, amelyről Ulrika beszélt Cedricnek. Luxley, a derék jómen volt az első, aki észrevette, amikor a külső erőd árok menti kapujához sietett, kíváncsian és türelmetlenül, hogy megtudja, miképpen halad itt az ostrom. Szent György, segíts, segíts, kiáltotta. Szent György Angliáért. Előre, vitéz, jóman had. Nem hagyjátok cserben a derék lovagot és nemet, Cedric urat? Csak nem hagyjátok, hogy egyedül vívják a várat? Na, rajta, te mulatós pap, most mutasd meg, hogy nem csak a rózsafüzérhez értesz, rajta, vitéz, jómen sereg. A vára miénk, a barátaink vannak odabenn. Látjátok azt a zászlót? Az a megbeszélt jel. Tarkirsztán a miénk. Gondoljatok a zsákmányra, gondoljatok a dicsőségre. Egy kis erőlködés, és már benn is vagyunk. Ezzel megfeszítette jó íját, és egy nyilvesszővel keresztül fúrta az egyik katona mellét, aki de Bárci parancsára a bás egyik orom kövét feszegette, hogy Cedric és a fekete lovag fejére zuhanja. A haldokló kezéből egy másik katona ragadta ki a csákányt, amellyel a kőtömböt csapkodta és lazította. De őt meg fején találta el Luxley nyila, mire holtan zuhant le a bástyáról az árokba. A katonák erre megrémültek, amint látták, hogy a páncél sem nyújt védelmet a félelmetes íjász nyilai elől. Hát rártak, hitvány szolgák, kiáltott fel de Bárci. A monzsói Szent Döni, ide azt a vasat. Most ő feszegette a már meglazított követ, amely olyan súlyos volt, hogy ha lezuhan, nem csak a felvonó híd romjait zúzza össze, ahol a két ostromló menedéket talált, hanem elsüllyesztette volna a kezdetleges tutajt is, amelyen átkeltek az árkon. Mindenki látta már a veszedelmet, és még a legbátrabbak is, köztük a mindenre elszánt barát, visszariadtak attól, hogy rálépjenek a tutajra. Luxley háromszor feszítette meg íját de Bárci ellen, és nyilvesszője háromszor pattant vissza a lovag nagyszerű páncéljáról. Ördög vigye el a spanyol páncélingét, bosszankodott Luxley. Ha angol kovács készítette volna, nyíraim úgy keresztül mennek rajta, mint a sejmen vagy a szöveten. Bajtársak, kiáltott át az árok túlsó oldalára. Barátaim, nem ez Cedric? Gyertek vissza, míg a kő le nem omlik. A figyelmeztetését viszont nem lehetett hallani, mert a fekete lovag akkora csapásokat mért csatabárgyával a kapura, hogy 20 kült harsogását is elnyelte volna. A hűséges gört ráugrott ugyan a tutajra, hogy figyelmeztesse gazdáját a fenyegető veszedelemre, vagy a legrosszabb esetben maga is osztozzék sorsába. De ez a figyelmeztetés későn jött volna. A kőtömb már ingadozott, és de Bárci, aki még mindig feszegette, el is érte volna célját. Ha ebben a pillanatban meg nem üti fülét a templomos lovag kiáltása. Hagyd abba, de Bárci, úgyis hiába ég a kastély, végünk van, érted, végünk van. Megőrültél? A nyugati oldal lángokban áll, mindent elkövettem, hogy elolcsam, de nem sikerült. Brian de Bois Gilbert legfőbb jellemvonása a hideg nyugalom volt. Zolt kegyetlenséggel adta tudtul barátjának a borzalmas hírt, de az bár nem fogadta hasonló hidegvérről. Jóságos Isten! A paradicsom minden szentjei! Sopánkodott de Bárszé. Mit tegyünk most? Mit lehetne tenni? Színaranyból vert gyertyatartót áldozok a limózsi Szent Miklós oltárára csak az egyszer. Jaj, csak az egyszer! Hagyd abba már a fogadkozást! Intette le a templomos. Inkább figyelj ide! Vezesd le az embereidet, mintha a kirohanásra készülnél. És tárd ki a hátsó kaput. Ott csak két ember áll most. Lögd be őket az árokba, és támad meg a külső erődöt. Én is megtámadom, de a másik oldalról. Ha sikerül a külső erődöt visszafoglalnunk, megmenekültünk, érted? Egészen bizonyos, hogy ott tartani tudjuk magunkat, amíg a felmentő csapat meg nem érkezik. Szabad elvonulásunk legalábbis lehetővé válik. Ezt azért jól kigondoltad, mondta de Bárszé. Én minden esetre megtettem a magamét. De mondd csak, templomos, csak nem fogsz cserben hagyni? Hát a kezemre és a kesztyűmre nem hagylak el, fogadkozott Boágilbe. De az Isten szerelmére siess! De Bárszé gyorsan összeszedte embereit, és lerohant velük a hátsó kapuhoz, amelyet tüstén kinyittatott. De alig tárult ki a kapu, a fekete lovag már is benyomult, hiába igyekezett de Bárszé embereivel együtt, hogy útját állja. A két elülső zsoldos tüstént elesett, a többi pedig meghátrált. Hiába buzdította és szitta őket kapitányok. A kutyák, szitkozódott de Bárszé. Hát, eltűritek, hogy két ember elfoglalja az egyetlen átjárót, amelyen kiszabadulhattok? Nem ember, hanem ördög, szólt egy öreg zsoldos, miközben iszkolt hátrafelé a fekete lovag iszonyú csapásai elől. És ha maga az ördög, felelte de Bárszé, egyenesen a pokolba szaladtok előle? Ég a kastély a hátunk mögött, gazvickók! Ha másból nem, merítsetek bátorságot a kétségbeesésből. Ha, engedjetek előre, majd én megvívok azzal a bajnokkal egyedül. De Bárszé most valóban derék lovag módjára viselkedett, és méltó maradt hírnevéhez, amelyet e borzalmas korszak polgárháborúiban szerzett. A hátsó kapuhoz vezető boltíves folyosó, ahol a két félelmetes harcos párbaja folyt, döngött és visszhangzott a dühös csapásoktól, amelyeket egymásnak osztogattak. De Bárszé a kardjával, a fekete lovag pedig súlyos csatabárgyával. Végül a Norman olyan ütést kapott, amely eldöntötte a párbajt. Az ütés erejét pajzsa részben kivédte és tompította, mert különben de Bárszé soha többé nem állt volna talpra. De a bárd így is olyan erővel zúdult a mellére, hogy szédülten lerogyott a folyosó kőpadlójára. Add meg magad, de Bárszé, mondta a fekete lovag, amint fölébe hajolt, és sisakja rostélyához tartotta azt a végzetes tört, amellyel a lovagok legyőzött ellenfelüket a más világra szokták küldeni. Ezt hívták amúgy kegyelemdöfésnek. Add meg magad, Maurice de Bárszé. Becsület szóra, hogy nem próbálsz menekülni, mert különben a halálfia vagy ebben a pillanatban. Ismeretlen győztesnek nem adom meg magam, felelte de Bárszé elhaló hangon. Mondd meg, hogy hívnak, vagy tégy velem, amit akarsz. Ne mondhassa el senki, hogy Maurice de Bassett fogjul ejtette egy névtelen senki. A fekete lovag ekkor súgott valamit legyőzött ellenfele fülébe. Megadom magam. Becsület szóra, hogy nem próbálok menekülni. Hű, foglyod leszek. Mondta erre a Norman hirtelen megváltozott hangon. Eddig elszántan, konokul beszélt legyőzőjével, és most egyszerre alázatossá vált, de el is komorodott. Menj át a külső erődbe, és ott várd be további parancsaimat, mondta neki a fekete lovag rendelkező hangon. Igen, igen, felelte de Bassett, de előbb hadd mondjak el néked valamit, neked fontos, hogy megtudd. Wilfried Ivanhoe, a vár fogja. Sebesülten fekszik itt, és a lángok martaléka lesz, ha nem sietsz a segítségére. Ivanhoe, kiáltott fel a fekete lovag. Sebesült is, fogolj? Életével lakol érte mindenki ebben a várban, ha csak egy hajszála is megpörkölődik. Mutasd meg, hol fekszik. Menj fel ezen a csiga lépcsőn, mondta de Bassett. Egyenesen a szobájába vezet. Ne menjek veled? Ajánlkozott szolgálatkészen. Nem. Te csak menj át a külső erődbe, és várd meg parancsaimat. Nem bízom benne túlságosan, de Bassett. Amíg a párba és utána ez a rövid beszélgetés tartott, Cedric emberei élén, köztük a kemény kötésű barát volt a legmutatósabb, áttört a rögtönzött hídon, mihet észrevette, hogy a hátsó kapu kitárul. Tüstént harcba keveredtek de Bassett csügget, sőt kétségbeesett zsoldosaival, akik közül néhány megadta magát és kegyelmet kért, néhány pedig gyenge ellenállást tanúsított, de a legtöbb a vár udvarára menekült. De Bassett maga feltápászkodott a földről, és szomorú pillantással nézett legyőzője után. Nem bízik bennem, mondta magában. De hát, vajon csoda-e? Mit tettem, amivel bizalmát megérdemeltem volna? Felvette kardját a földről, majd levetette sisakját annak jeléül, hogy megadta magát, és már nem vesz részt a küzdelembe. Elindult a külső erőd felé, és átadta kardját Luxleynak, akivel útközben találkozott. Amint a tűz elharapózott, jeleit észrevették abban a szobában is, ahol Rebecca gondos figyelemmel ápolta Ivanhoe-t. A csata zajára, a sebesült felébredt rövid szendergéséből és aggódó kíváncsiságára Rebecca újra az ablakhoz állt, hogy jelentést tegyen a küzdelem sorsáról. Kezdetben alig látott valamit a gomolygó és folytogató füsttől, de annál jobban hallotta a csata sebesültjeinek jajgatását, amint vizért könyörögtek, olyan hangosan, hogy még a csatazajt is túlharsogták. Végül azonban annyi füst hatolt be a szobába, hogy a foglyok ráeszméltek az új veszélyre, amely mindennél jobban fenyegette őket.
Tűz van! És jaj, tűz van! Tűz van!
Kiáltott fel Rebecca rémülten.
Ég a kastély! Ó, mit tehetünk, hogy megmeneküljünk?
Szaladj, Rebecca, és mentsd meg az életedet, mondta Ivanhoe. Nincs olyan földi erő, amely megmenthetné az enyémet.
Nem, akkor én is itt maradok, felelte Rebeka. Vagy együtt menekülünk, vagy együtt pusztulunk el, de ja Istenem, Istenem, itt van már az apám is. Ó, milyen sors vár rá! Ebben a pillanatban az ajtó kinyílt, és megjelent a küszöbön a templomos, kísérteties alakja. Alig volt emberi külseje. Aranyos páncélja behorpadt, és vérborította, sisaktollait részint letépték, részint meg a lángok perzselték meg. Megtaláltalak, mondta Rebekának. Meglátod, betartom szavamat, hogy jót és rosszat megosztok veled. Csak egy útja van a szabadulásnak, és átvágtam ezer veszélyen, hogy megmutassam neked. Kövess azonnal. Egyedül nem követlek, felelte Rebeka. Ha ember vagy, ha téged is anya szült, ha csak egy szikrányi irgalom van benned, ha szíved nem olyan kemény, mint a páncélod, mensd meg öreg édesapámat, és mensd meg ezt a sebesült lovagot. Egy lovagnak, felelte a templomos, jellemző hideg nyugalmával, mindig számolnia kell a halállal, akár kard, akár láng formájában jön el érte. Ami pedig a másikat illeti, hát nem mindegy az, hogy zsidó, hol és hogyan pusztul el. Ó, kegyetlen harcos, kiáltott fel Rebeka, nem fogadok el tőled segítséget, inkább a lángok közt pusztulok. Nem tőled függ a választásra, Rebeka, felelte a templomos. Egyszer már kifogtál rajtam, de nincs halandó, aki másodszor is megteheti. Ezzel megragadta a lányt, aki rémülten sikoltozott, felkapta és karján vitte ki a szobából, mit sem törődve sírásával, sem a fenyegető szitkokkal, amelyeket Ivanhoe mennydörgött felé. Templom kutyája, rended, szégyen foltja. Engedd el azt a hölgyet! Nem hallod, Boaz Gilbert? Nem hallod, te szennyes áruló? Ivanhoe parancsolja néked. Kitépem a szívedet, te nyomorult. Wilfried, itt vagy! Örvendezett a fekete lovag, aki ebben a pillanatban lépett a szobába. Ha nem üvöltözött, úgy sohasem találtalak volna meg. Ha igazi lovag vagy, kiáltott Wilfried, ne törődj most velem, hanem érd utol azt a menekülő gazfickót, az aljas nőrablót. Menj meg Lady Rainát, keresd meg a nemes Cedricet. Minden szép sorjában, felelte a lovag. De az első te vagy. Megragadta Ivanhoe-t, felemelte és kivitte éppen olyan könnyedén, mint a templomos Rebekát. Terhével a hátsó kapóhoz rohant, ahol két jóman gondjára bízta, maga pedig visszasietett a várkastélyba, hogy segítsen megmenteni a többi foglyot. Az egyik torony most már egészen tűzbe borult. Ablakain és lőrésein lángok törtek ki, tombolva és kavarogva. Másutt azonban a vastag falak és a boltíves mennyezetek ellenálltak a lángok ostromának. Míg az égő toronyban a legfélelmetesebb elem a tűz pusztított, a vár más részeiben az emberek harci dühe tombolt. Mely éppen olyan félelmetes és pusztító volt, mint a tűz. Az ostromlók szobáról szobára üldözték a vár védőit, és vérükkel csillapították bosszú szomjukat, amely évek óta felgyülemlett bennük, a zsarnok frondöbböv zsoldosai ellen. A védősereg zöme a végsőkig ellenállt, kegyelmet közülük csak kevesen kértek, de kapni nem kapott senki. Sebesültek nyögése és összecsapó fegyverek csattogása töltötte be a levegőt. A padló Mindenfelé csúszós volt a kétségbe esetten védekező, nyomorult zsoldosok vérétől. A nagy zűrzavarban Cedric ide-oda rohant, hogy megtalálja Rainát. Egy pillanatig sem maradt el tőle a hűséges Gert, aki a csata forgatagában, a mélé tusáiban is mindig mellette volt, és saját biztonságával, mit sem törődve, maga igyekezett felfogni azokat a csapásokat, amelyeket gazdájának szántak. A nemes száz olyan szerencsés volt, hogy sikerült eljutni a gyámleánya szobájába, mégpedig jóformán az utolsó percben, amikor Raina már feladta a menekülés minden reményét, és egy feszületet szívéhez szorítva, elszántan felkészült a halálra. Cedric a lányt Gert gondjaira bízta, hogy vezesse a külső erődbe. Az oda vezető út eléggé biztonságos volt, az ellenségtől már megtisztították, de a lángok még nem vették birtokukba. Ezután a derék Cedric barátja Edelstein keresésére indult azzal az elhatározással, hogy semmiféle kockázattól vissza nem riadva megmenti a száz királyi család utolsó sarjának életét. De még el sem jutott a vár régi csarnokába, ahol nemrég még maga is fogoly volt, amikor Vamba leleményes elméje már megtalálta a módját annak, hogy magát és jelenlegi bajtársát szorult helyzetéből kiszabadítsa. Amikor a csatazaj erőssége arra vallott, hogy a küzdelem a tetőfokára hágott, a bohóc ordítozni kezdett, ahogy csak torkán kifért. Szent György és a sárkány, Szent Györgyét és a jó öreg Angliáért, elfoglaltuk a várat, a vár, a miénk. És hogy ordítozásának hatása még félelmetesebb legyen, egymáshoz csapkodott néhány ócska rozsdás páncélt, amely szanaszét hevert a csarnokban. Az őr, aki a külső előtérben tartózkodott, már eddig is riadtan figyelte a csatazajt. Vamba ordítozásától még jobban megrémült, és a templomoshoz rohant, hogy jelentse neki, az ellenség alig, hanem behatolt a régi csarnokba. Az őr annyira elvesztette a fejét, hogy nyitva hagyta az ajtót maga mögött. Közben a foglyok kitörtek az előtérbe, onnan pedig minden nehézség nélkül kijutottak a vár udvarára, ahol most zajlottak le a csata utolsó jelenetei. Ott ült lóháton a bősz templomos, akit egy csapatnyi lovas és gyalogos zsoldos vett körül, azért verődtek össze, hogy a híres lovag vezetésével megkíséreljék a menekülés egyetlen módját, amely még valami kis reménnyel kecsegtetett. A templomos parancsára leeresztették a másik felvonó hidat, de az út folytatása nem volt szabad. Az íjászok ugyanis, akik a várnak ezt az oldalát eddig csak gyér nyilazásra nyugtalanították, most, mihelyt észrevették, hogy a hidat leeresztették, oda tódultak, hogy megakadályozzák a várbeliek kitörését. Azon kívül biztosítani akarták részüket a zsákmányból, mielőtt a vár teljesen leég. Ugyanakkor az ostromlók egy másik csapata, amely a hátsó kapon nyomult be a várba, most kiözönlött az udvarra, és dühös támadásba kezdett. A védősereg maradványa így két oldalról két tűz közé került. De a kétségbeesés és rettenhetetlen vezérük példája arra késztette a megszorult zsoldosokat, hogy halál megvető bátorsággal folytassák a harcot. Miután fegyverzetük és felszerelésük sokkal jobb volt, mint az ostromlóké, sikerült néhányszor visszaszorítani őket, akármilyen sokan voltak is. Rebekát a templomos egyik szaracén rabszolgája elé ültette a nyerekben, a lány így, ha nem is tevékenyen, részt vett a csatában.
Boa Gilbert a véres küzdelem zűrzavarában is szemmel tartotta és vigyázott biztonságára. Minduntalan odalovagolt mellé, és a maga védelmét elhanyagolva a lány elé tartotta háromszögletű acélpajzsát. Közben elel ugratott mellőle, és vad csatakiáltással nekirontott egy-egy ostromlónak, aki túlságosan előre tört. Leterítette a földre, és a következő pillanatban megint ott termett Rebecca mellett. Edelstein megpillantotta a női alakot, akit a templomos olyan buzgón oltalmazott. Az olvasónak már volt alkalma meggyőződnie arról, hogy Edelstein lassú és lomha volt, de nem gyáva. Egy pillanatig nem habozott, hogy belevesse magát a küzdelembe, és megmentse Lady Rainát, akit úgy látta, a templomos erőszakkal el akar hurcolni. Szent Edwardra, kiáltott fel, megszabadítlak a templomos kezéből, ha addig élek is, megölöm azt a gőgös rabló lovagot. Azért gondol meg, mielőtt belefogsz, figyelmeztette Vamba. Aki szeles, hal helyett békát fog. Csörgősapkámra mondom, az a hölgy ott nem Lady Raina, hanem valaki más. Nézd csak a hosszú fekete haját. Na, ha nem tudod megkülönböztetni a feketét a fehértől, nevezheted magad vezérnek, én mégsem leszek a katonád. És ha bolond vagyok is, nem vagyok bolond bőrömet a vására vinni valakiért, akiről azt se tudod, hogy kicsoda. És ne felejtsd el, hogy még páncélod sincs. Hallottad-e már valahogy sejem sapka ellen tudott volna állni az acélpengének? Na nem, nem. Aki önként vízbe ugrik, magára vessen, ha belefullad. Deus obiscum. Na hát, Isten veled, hős, Adelsten. Fejezte be locsogását, és eleresztette Adelsten köntösét, amelybe eddig belekapaszkodott. Edelstein pillanatnyi habozás nélkül felkapott a földről egy buzogányt, egy haldokló mellől, kinek kezéből csak az imént hullott ki, és nekirohant a templomos csapatának. Gyors egymás utánban jobbra-balra vadalkozott, és minden csapásával leterített egy-egy zsoldost, ami szinte gyerekjátéknak tetszett, hiszen Edelsten roppant testi erejét most egészen szokatlan düh tüzelte. Így hát nem sokára ott állt alig két lépésnyire Boa Gilbert előtt, akit hangos kiáltásokkal szólított pár viadarra. Fordulj meg, álnok szívű templomos! Engedd el azt a hölgyet, hiszen arra sem vagy méltó, hogy megérintsd. Megállj, gyilkos, alattomos rabló banda vezére. Hallgass, kötya, hallgass, felelte a templomos fogcsikorgatva. Majd én leszoktatlak arról, hogy Siam templomának szent rendjét becsméröld. E szavakkal félig visszafordította paripáját, és felágaskodott a kengyelben, hogy a ló magasságát teljesen kihasználva irtózatos csapást mérjen Edelstein fejére. Jól mondta a bolond Vamba, hogy a sejem sapka nem tud ellenállni az acélpengének. A templomos kardja olyan éles volt, hogy mint a fűszfa vesszőt, úgy szelte ketté a buzogány kemény vasveretű nyele, amellyel a szerencsétlen szász a karcsapást elhárítani igyekezett. A templomos ütése fejére zúdult, és a földre terítette. Ha, Beauséon, kiáltotta Boa Gilbert diadalmasan. Így fog járni mindenki, aki a templomos lovagokat szidja.
kihasználva a megdöbbenést, amelyet Edelstein eleste okozott, így bíztatta és sürgette embereit. Utána, aki meg akarja menteni életét, és már is átugratott a felvonó hídon, elsöpörve az éjjelszakát, akik útját akarták állni. Nyomában a szaracénok nyargaltak, és 5-6 fegyveres, akinek sikerült lóra szállnia. Visszavonulásokat rendkívül veszélyeztette a nyílzápor, mely elárasztotta őket, de a templomos nem riadt vissza semmitől, és embereivel együtt elszágult. Sőt, még attól sem riadt vissza, hogy körülvágtatva a külső erőtől siessen, amelyről azt hitte, hogy de Bárci birtokában van, amiként megbeszélték. De Bárci, de Bárci, kiáltotta, itt vagy?
Itt, felelte de Bárci, de fogoly vagyok.
Szabadítsalak ki? Kérdezte Boagilber.
Nem,
felelte de Bárci.
Nem, mert megadtam magam becsület szóra, hogy nem próbálok menekülni. Betartom szamamat, nem szököm meg. Te csak másd a saját bőrödet, igen, a solymok cikáznak a levegőben. Hát igyekezz tengert látni magad és Anglia közt. Többet én nem mondhatok.
Rendben van, felelte a templomos. Maradj itt, ha kedved tartja. De soha se felejtsd el, hogy visszaváltottam szavamat és kesztyűmet.
Ami meg a solymokat illeti. Cikkázzanak csak, ahol akarnak, azt hiszem, Tempstow rendházának falai elég vastagok ahhoz, hogy megvédjenek. Én pedig egyenesen odaszállok most, mint kócsag a fészkébe.
E szavak után elvágtatott, és hívei követték. Azok a zsoldosok, akik nem tudtak lóra kapni, a templomos távozása után is folytatták kétségbe esett harcokat. Nem, mintha a legkisebb reményük is lehetett volna a megmenekülésre, de azért tudták, hogy nem várhatnak kegyelmet. A tűz meg gyorsan terjedt, és a lángok már ellepték az egész kastélyt, amikor Ulrika, aki az első lángot gyújtotta, felbukkant az egyik torony erkélyén, mint egy ókori fúria. Rikoltó hangon belefogott egy régi harci dalba, amelyet a szkeldok énekeltek valamikor a csatatéren, hiszen ők voltak a teuton törzsek dalnokai. Abban az időben, amikor a szászok még pogányok voltak. Hosszú, szürke haja kibomlott, és lebegett a szélben. A kielégített bosszú mámora csillogott a szemében, összekeveredve az őrültség tüzével. Kezében guzsáját lóbálta, mintha egyike volna a párkáknak, akik az emberi élet vonalát fonják és elvágják. A hagyomány megőrizte annak a barbár himnusznak néhány strófáját, amelyet Ulrika énekelt Szilajon, a tűzvész és a mészárlás közepette.
Könyörüljétek a fényes acélt, fiai fehér sárkánynak, gyújtsátok a fákját, lányai hengsztisznek, az acél nem az ünnepi lakomán szeletel, széles, erős, hegyes és éles. A fákja nem a nászkamrába vezet, kéngőzős, és pernyét lövelve ragyog. Köszörüljétek az acélt, éhesen károg a holló, gyújtsátok a fákját, szárne bokrikolt, könyörüljétek az acélt, sárkány fiai, gyújtsátok a fákját, lányai hengsztisznek. A vezér várát fekete felhő borítja, sasrikolt, köd ölén vonul, nerikolt, gyászos felleg lovasa, ünnepi lakomát lész. Valhall a lányai vigadnak vendégek közt, hengiszt törzse, rázzátok fekete szalagjaitok, valhall a lányai, az üsdobokat üssétek örömmel, hány büszke lépés vonul csarnokaitok felé, ó, hány sisakos fej! A vezér várán sötéten ül az este, köré a fekete felhők szállnak, képírulnak nem sokára, mint harcosok vére. Az erdő taroló megragadja piros mellvértjeiket, és rázza, rázza, ő a várak fölfalója. Égő zászlóját szélesen ringatja, szerte-szerte, pirosan, füstösen, a vitézek arca fölött. Öröme a repedő kard, a törött sisaktaré. Ital a sziszegő vér, mikor forron buzog a sebből. Mindennek hát el kell veszni. A kard sisakot hasít, igen. Az erős páncélba lándzsa fúr. A hercegi várat tűz nyeli el. A fegyver bevégzi a csatát. Mindennek el kell veszni. Mindennek el kell veszni. Oda van hengiszt törzse, hozza híre, nincs többé. Ne féljetek az ítélettől, fiai karnak. Pengétek, igyák a vért, akár a bort. Örvendjetek a mészárlás lakomáján, égő paloták ragyogásán. Kardotok erős legyen, szívetek tüzes, meg ne rendítsen részvét se félelem, mert a bosszúnak csak egy óra jut, aztán a gyűlölet is vesszen el. Nékem is el kell veszni. A tornyosuló lángok most már legyőztek minden akadályt, és felcsaptak a magasba, szinte az esti égboltozatig. Egyetlen óriási tüzes jelképe folytak össze, amely ellátszott jó messzire, a szomszédos birtokon túl, az egész környékre. A vár tornyai sorra összedőltek, de tetejük és gerendázatuk tovább izzott, és szikrákat köpködött, elűzve a harcosokat az udvarról. A legyőzöttekből csak kevesen maradtak életben. Ezek pedig szétszaladtak, és a közeli erdőbe menekültek. A győztesek pedig csapatokba verődve, riadtan és álmélkodva bámulták a hatalmas tüzet, melynek vízfénye vörösre festette az íjászokat és fegyvereiket. A száz Ulrika örjünge alakját még sokáig lehetett látni azon a magas ponton, amelyet kiválasztott magának. Karjait szenvedélyes mozdulattal égnek emelve állt ott, mintha királynője, uralkodója lett volna a tűzvésznek, amelyet ő idézett elő. De végül óriási robbajjal ez a torony is összeomlott, és Ulrika odaveszett a lángokban, amelyek gyűlölt zsarnokát is elpusztították. A rémület és a megdöbbenés elnémította a szörnyű jelenet nézőit, a fegyveresek soraiban egy szót, egy sóhajt sem lehetett hallani, néhány percig meg sem moccant senki, legfeljebb ujját emelte fel, hogy keresztet vehessem. Végül Laxli hangja törte meg a csendet. Kiáltsunk nagyot örömünkben, Jómen testvéreim, mondta. A zsarnokok barlangja elpusztult, és nincs többé. Mindenki vigye zsákmányát gyülekező helyünkre a tölgyfához, ahol tanácskozni szoktunk. Hart Hill Walkba. Ott majd napkeltekor igazságos osztást teszünk egyes csoportjaink és derékszövetségeseink között, akik részt vettek ebben a nagy bosszú hadjáratban.